Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálát neki, áldjátok az ő nevét, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Amen. Szeretettel köszöntjük testvéreinket, szeretettel köszöntjük a hozzánk érkező fiatalokat, tanáraikkal köszöntjük a Szentendrei Református Gimnázium 6. B-osztályát, osztályfőnökét és a gimnázium énektanárát, sok-sok testvérünket, közelről és távolról Isten hozott mindenkit. Kezdjük meg alkalmunkat énekléssel, 25. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket. 345. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakával.
Nagy Isten, most előtted szívem kitárom, menedékem nincs sehol a földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval, italom könny a kenyerem keserű sóhaj. Ha világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem, semmit sem lehet. Látja lelked minden bűnöm, melynek állt a súlyt. Vedd le rólam, ó Isten, vedd le ezt a súlyt. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt. Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat. Szálljon re ám irgalmadból, néke bocsánat. Szent fiadért ki engemet, vérén megváltott. Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok. Igazodtad, érkenyesen meteg szívemhez. Hozzád térő gyermekednek Atyám kegyelmez.
Maradjunk helyünkön, testvéreim, hallgassuk meg fiataljainknak szolgálatát.
Áldás békesség, Kunati Láni vagyok, a Szentendrei Református 6. osztályának osztályfőnöke, és szeretném átadni igazgatónk, Földi János igazgató úrnak a jó kívánságait, és szeretném, hogyha meghallgatnák akkor a szolgálatát az osztályomnak. Hirdetném, hogy november 22-én nyitott kapuk rendezvény lesz az iskolában, és szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket, esetleg leendő diákjainkat, akik akkor szeretnének ide az iskolába a felvételt nyerni. Bátran jöjjenek, és szeretném akkor hirdetni, hogy minél többen látogassák meg iskolánkat. Köszönöm szépen, áldás békesség!
Teremtés csodája. Isten szépnek alkotta földünket, nézd a gombát, virágokat, erdőket.
Hófehér felhőket, napnak sugarát, kisgyermekek kacagását, madár dalát.
Isten szépnek alkotta földünket, minden, amit kigondolt, az művészet.
Ő teremtett embert, ki hozzá hasonló, és amit ő teremtett, az mindig jó.
A legnagyobb csodát, amit Isten tett, a Golgotán tette értem és életed.
Bűnnek hatalmából megszabadított, szeretetből gyermekévé elfogadott.
Jöjj, tárki szíved, jöjj, tárki szíved ajtaját, jöjj, tárki szíved, eljön betölt Jézus, minden vágyad benne.
Jézus ragyog be éjjel. Téged várlak, hozzá fény, Krisztus ragyog be éjjel. Bár nincs érdemem, kérlek én, Krisztus ragyog be éjjel. Örvend a szívem, örvend a szívem, ünnepel, örvend a szívem, eljött, betölt Jézus.
Adj, Uram, adj nékem több áhítatot, több békét szívembe, több bűnbánatot.
Több hitet Jézusban, több munkakedvet, több készséget a jóra, több éberséget.
Több hálát irántad, több hőérzetet, több reménybizalmat, több szeretetet.
Több szánalomból, több igaz könnyet, több eszelítségből. Tfó, elfelejtett.
Több tiszta érzelmet, több béketűrés, több erőd bűn felett, több lelkesedés.
Több mennyei vágyat, jámbor életet, adj világosságot, adj szent lelkedet.
Thank you.
Köszönjük szépen a szolgálatotokat. Jelzem gyülekezetünknek, hogy közösségünkből hárman járnak ebbe az osztályba. Kovács Bence, Balog Benedek és Nyilas Zoltán, akik ide járnak. Testvéreim, az Isten tiszteletünket folytatjuk. Gyülekezetünkben az a szokás, hogy ilyenkor a konfirmáció alatti korosztály gyermek Isten tiszteleten vesz részt. Vendégeink közül, hogyha kisebb testvér van, jó szívvel engedjék el. A gyülekezeti házban van az alkalom. Természetesen nem kötelező, mindenki maradhat. Hát a hatodik bések pedig maradnak most az Isten tiszteleten, bár ők még csak kiskátésok legtöbben. Készüljünk az ige hirdetésre, 173. énekünket énekeljük, 173. énekünket énekeljük, és ez alatt, az ének alatt mennek ki kisebb gyermekeink az Isten tiszteletről. Bátorítok mindenkit, hogy jöjjön előrébb. Tessenek jönni. Jó. Testvérem, Istenünk, igéjét olvasom Jeremiás próféta könyvéből, Jeremiás próféta könyvének 31. részéből. A 20. verstől olvasom az igét, a 34. Hát nem drága fiam-e Efraim, és nem kedves gyermekem-e? Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki, így szól az Úr. Állíts magadnak jelzőoszlopokat, rakj le útjelzőket, ügyelj az országútra, az útra, amelyen elmentél. Térj vissza, Izrael szűze, térj vissza városaidba. Meddig tétovázol még, te szófogadatlan leány? Mert valami újat teremt az Úr a földön, a nő jár a férfi után. Így szól a seregek Ura, Izrael Istene. Fogják még mondani ezt az igét Júda országában és városaiban, ha majd jóra fordítom sorsukat. Áldjon meg téged az Úr, igazság hajléka szent hegy. Ott laknak majd Júdában és összes városaiban együtt a földművesek, az állattenyésztők. Felüdítem a fáradt lelkeket, és megelégítek minden elcsüggett lelket. Akkor mondják majd, fölébredtem és fölnéztem. Milyen jól esett az alvás. Eljön még az az idő, így szól az Úr, amikor bevetem Izrael házát és Júda házát embermaggal és állatmaggal. És ahogyan gondom volt arra, hogy kigyomláljam és kiírtsam, leromboljam, elpusztítsam őket és veszedelmet hozzak rájuk, úgy gondom lesz arra is, hogy felépítsem és elültessem őket, így szól az Úr. Abban az időben nem mondják többé, hogy az apák ettek egrest, és a fiak fogavásott el tőle, hanem mindenki a maga bűnéért hal meg. Minden embernek a saját foga vásik el, ha egrest eszik. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, de ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr, hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr, törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, minden kegyelemnek forrása és minden tökéletes ajándéknak szerzője, köszönjük neked mai vasárnapunkat, Isten tiszteletünket. Köszönjük neked, hogy te megszenteltél egy napot és szenté teszel egy órát Jézus Krisztusért, hogy nekünk életünk lehessen. Oly sok tekintetben bolyongunk ebben a világban, nem találjuk sokszor a helyes utat, útelágazásokban bizonytalankodunk. Kérünk, te légy az, aki egészen konkrétan megszólítasz és vezetsz bennünket. Bocsásd meg, hogyha túl távolra kerültünk tőled, messze földre. Bocsásd meg, ha már magunk sem találjuk a visszafelé vezető utat. Hiába helyeztük el azokat a jelzőket, amelyeken úgy gondoltuk, majd vissza fogunk térni. Belepte azokat a lelki moha, körbevette a dudva, nem találunk magunktól vissza. Jöjj Krisztus és segíts, fogd meg kezünket, jöjj Krisztusunk, segíts, emelj magadhoz bennünket, váltsd meg, kérünk a mi életünket. Amen. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található már említett szent leckében, Jeremiás könyvében a 31. részben, a 21. verset olvasom újra. Állíts magadnak jelzőoszlopokat, rakj le útjelzőket. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt napokban gondos előkészítésnek és gondos levelezésnek lehettem szem és fültanúja, illetve részese, ahogyan testvéreink a Szentendrei Református Gimnázium tanulói, szülőtársaim, a pedagógusok megérkezhettek ide hozzánk a templomba. Egy térkép volt mellékelve, hogy találunk el a pomázi templomhoz. Én magam pedig néhány szót írtam hozzá, lehet, hogy néhányan el is olvasták, de elmondom a helyieknek is. A templomunk most a következő képen közelíthető meg. Szentendréről érkezve a Mártírok útján, vagy Budakalászról érkezve a József Attila úton elfordulunk a Huszár utcába. A Huszár utca végén jobbra fordulunk a Kossuth Lajos utcába. A Kossuth Lajos utcánál meg kell állnunk, és a Sztoics Sztefán utcán kell balra fordulnunk, majd újra, ha balra fordulunk, akkor a Lupavidor utcába kerülünk. A Lupavidor utcán tovább menve a Vujcsics térnél jobbra fordulunk a Fáji utcába. A Fáy utcán, ha tovább megyünk, akkor meg kell érkeznünk a Kisrét utcáig, jobbra fordulva, onnan pedig a Verebes utcán keresztül érkezhetünk meg a Luppavidor utcába, és hogyha innen tovább megyünk, akkor a Lámpás utcával szemben van a parkoló. Azt mondtam a testvéreknek, egyszerűbb, hogyha a művelődési háznál leteszik az autót, és gyalog érkeznek, de nem tudom, hogyha ezt elmondtam volna itt pomáziaknak, hogy hol tudunk parkolni, akkor tudtuk volna-e az utat? Tudtuk-e, hogy a Takarékszövetkezetnek mi az utcája? Tudtuk-e, hogy a Vujcsics tér melyik tér? Tudtuk volna-e, hogy hol egyirányú és hol kétirányú a forgalom? Azt hiszem, hogy nem feltétlenül tudtuk volna. De ha azt mondom, hogy jussunk el az önkormányzatnak a parkolójába, akkor egészen bizonyos, hogy mindenki, legalábbis aki Pomázon közlekedik, az tudta volna az utat. A közlekedésről szól ugyanis ez a mai ige. Nem csak a fizikai közlekedésről, bár néhány fizikai közlekedési példát fogok hozni, hanem a lelki közlekedésről. A közlekedésről abban az értelemben, hogy az ember, ha bizonytalan, akkor mindig szeretne valami fajta útjelzővel találkozni. Nem kell sokat ecsetelnem azt, hogy a kialakult, itt most a templomunk körül kialakult forgalmi rendben nem egyszer kérdezik meg tőlünk, hogy hogyan kell tovább menni. Hogyan jutok ide, vagy hogyan jutok oda. Amikor az ember bizonytalanságban érzi magát, akkor nagyon fontos, hogy legyen egy kis segítsége. Legyen egy útjelző táblája. Jobbra vagy balra egyenesen haladjon tovább. Azt mondják, hogy Japánban nagyon sok város nem rendelkezik utcanév táblákkal, sőt, a mi európai szóhasználatunkban vett házszámtáblákkal sem. És mégis, hogyha valaki egy taxival beülve szeretne eljutni valahová, a helyismerettel rendelkező odaszállítja. Olvastam egy tanulmányt, egy régi kis cikket, amely arról beszélt, hogy Németországban egy 13 ezer lélekszámú kisvárosban egy korábbi 90-es években elkezdett kezdeményezést honosítottak meg 2007-2008-ban. A közlekedési forgalmi rend változásának az elnevezése megosztott tér vagy közösségi tér volt. A lényege pedig az, és ezt a programot az Európai Unió is támogatta, hogy ebből a kisvárosból eltávolítottak minden kreszttáblát, és leszereltek minden jelzőlámpát, visszafestettek vagy eltüntettek minden gyalogátkelőhelyet, megszüntették a bicikli utat, és folytathatnám a sort. Mondhatnánk azt is, hogy ezt valahol messze, idézőjelben a világ végén meg lehet tenni. És mégis egy 13 ezer lakosú kisvárosról beszélünk, és azt mondták, vagy azt írja ez a cikk, amely bemutatja egy kis várost, hogy nem csak 13 ezer laknak ott, hanem azon az úton tették ezt meg, ahol naponta 13 ezer autó közlekedik. 13 ezer autó. Úgy mondták, hogy itt a templom előtt, illetve a Szentendrei vasúti átjáróban naponta olyan 10 ezer autó közlekedik. 10 ezer fölötti az autók száma. Mindenki káoszt remélt ettől a rendelkezéstől. És mégis az első néhány hónapnak és az első évnek a tapasztalata az volt, hogy dudálás, káromkodás és koccanások helyett az első időszakban a legnagyobb balesetet az okozta, hogy két biciklis összeütközött. Ezt megelőzőek éveken keresztül 40 vagy 50 autó koccant ebben a forgalmas csomópontban. A reform lényege az volt, hogy a közlekedést a józan ész és az udvariasság határozza meg, és továbbá az, hogy mindenki, mikor közlekedik, a másiknak keresi a tekintetét, nézi a szándékát, hogy merre szeretne tovább haladni. A cikk arról is beszélt, feltette azt a köldői kérdést, hogy vajon ez a modell működhetne Vácott, Törökszent Miklóson vagy Harkányban. Megszólaltattak egy magyar közlekedéspszichológust, aki a következőt mondta. Előbb lép magyar űrhajós a Holdra, mint hazai gyalogos biztonságosan a járdáról az úttestre. És hogyha nagyon őszinték vagyunk, akkor azt is megfogalmazzuk, hogy ennek a közlekedés pszichológusnak igaza van. Mert nem csak szükségünk van útjelzőkre, amikor bizonytalanok vagyunk, hanem amikor az ember életében a nekem minden szabad belső mechanizmus működik, akkor szükséges, hogy legyenek olyan táblák, amelyek segítik, és legyenek olyan táblák, amelyek pedig féken tartják a szabályszegőket. Szükségesek a mi hétköznapi életünkben az útjelző táblák. Még egyszer mondom, nem csak akkor, hogyha nincs körülöttünk egyetlen egy ismerősen, hanem akkor is, hogyha az ember már biztonságosan közlekedik. Valahogyan úgy gondolkodik a mai napnak, a mai világnak az embere, hogy a szigor az része a mindennapok világának. Erre hív bennünket most Isten, nem a szigorra, hanem arra, hogy amikor azt gondolja az ember, hogy neki mindent szabad, akkor szükséges, hogy legyenek útjelző táblák. Lelki értelemben is igaz ez. Az embernek az ős bűne az, hogy nekem mindent szabad. Engedetlen vagyok. Mindent megtehetek. A Szentírás így írja le mindezt. És szakított az asszony a fáról. A kígyó megkérdezte tőle, valóban azt mondta Isten, a kert egyetlen egy fájáról sem ehetsz. Jó diák volt, Éva felmondta a leckét, nem azt mondta Isten, hanem csak egyetlen egy fáról nem ehetek. De ha arról a fáról eszek, akkor meg fogok halni. A kígyó pedig azt mondja, dehogy halsz meg. Nem akarja Isten, hogy olyan légy, mint ő. A nekem minden szabad magatartás az önistenítés, az önmagunkban való bízásnak a megfogalmazása. És azt mondja Isten, nem így van. Megmondom, hogy mi a jó, és megmondom, hogy mi a rossz. Ez a törvény. Isten utána megy a saját útját járó embernek, és egészen határozottan és egészen konkrétan egy útjelzőt ad, ezt teheted, hogy élj. Ebben az esztendőben 100 évvel ezelőtt született az egyik legtöbbet kritizált 20. századi református lelkipásztor, Farkas Józsefnek hívják, aki A 10 parancsolatról írt szerintem egy nagyon szemléletes és egy nagyon jó könyvet. Az ennek a könyvnek a címe, hogy 10 segítség az emberré válás útján. Azaz az előttünk élt lelkipásztor arról beszélt, hogy a 10 parancsolat az nem 10 rigorózus törvényt jelent, hanem 10 segítséget ahhoz, hogy ember légy. Hogy ember maradhass. Hogy élj ebben a világban. 10 segítség. 10 útjelző tábla. Valahogyan úgy, mint ahogyan mi magunk is elkészítjük azokat a lelki kereszttábláinkat, amelyek ott vannak az életünkben. Egészen biztos, hogy mindannyiunknak volt már olyan lelki kereszttáblája, hogy stopp. Hogy állj meg. Mert ha nem állsz meg, belepusztulsz. Egy kedves harangozó néni, az Örótyani gyülekezet harangozója, Zsófi néni mondta életének delén túl, hogy tiszteletes úr, az Úristen már sokszor megállított engem. És persze mindannyiunknak lehet olyan tapasztalata, hogy Isten egy egészen konkrét utat mutat, erre menj, ezt tedd. Egy híres szociológus, Max Weber egy könyvet is szentelt ennek, hogy a protestáns ember hivatástudata az mindig elhívásból eredő hivatástudat. Hogy egy hívő, református, evangélikus embernek nem munkája van, hanem hivatása. Erre hívott el engem az Isten. Ezt a rúfen és berúf szónak a magyarázatával, kifejtésével egy könyvön keresztül ecseteli, hogy Isten elrendelt, és hogy egy hívő protestáns ember az elvégzett munkáját azért végzi 100%-osan, mert Isten dicsőségére végzi. Mert amit kiad a kezei közül, legyen az szellemi termék, vagy legyen az a kezének a munkája, az Isten dicsőségét kell, hogy szolgálja, azért nem lehet másodosztályú, harmadosztályú, nem lehet silány. Hanem a legszebbnek, a legtökéletesebbnek kell lenni, mert ezzel is Istent dicséri. Emlékszem, bocsássátok meg a személyességet, ahogyan Isten gimnazista koromban egy hajnali órán a szívemre helyezte, fiaim, ne tétlenkedjetek, mert titeket választott az Úr, hogy neki szolgáljatok és áldozzatok. Ennek a hívásnak a következménye az, hogy itt vagyok. Isten azt mondta, erre menj, ez az én utam. És van olyan, amikor találkozunk olyan lelki kereszttáblával, amely az emelkedőt, vagy éppen a lejtőt jelenti. A nehezeket, amelyeket hordozunk, a nehezeket, amelyekre nem voltunk felkészülve, a nehezeket, amelyekért csak imádkoznunk lehet, a nehezeket, azokat a próbákat, amelyek felülről jönnek. Mert tudjátok, a próbák mindig felülről jönnek, a kísértések pedig mindig alulról. És vannak olyan lelki kereszttábláink, amelyek a lejtőt jelenítik meg. Jaj, ha valaki nem veszi észre, nem veszi figyelembe, hogy milyen lejtőn halad az élete. Emlékszem egy testvérünkre, aki nagyon nagy mélységeket járt meg. Az életének egy szakaszát meghatározta az alkohollal való nagyon szoros kapcsolat, és megszabadult ebből. És amikor megszabadult, akkor feljajdult, bele sóhajtott a világba. Egy bibliaórán elmondta, de tiszteletes úr, megszabadultam. És ennek az lett a következménye, hogy a balatoni nyaralónk ment rá. Mert ki kellett fizetni az adósságokat. Jaj, hogyha valaki nem tud megállni a lejtőn, és nem veszi észre, hogy a lejtőn van, és folytathatnám a sort, kedves testvérek, találkozunk ilyennel is. Isten igéje most arra hív bennünket, és azt mondja, készíts útjelzőket azért, hogy visszatérhess, azért, hogy visszatalálhass. Azért, hogy újra itt legyél, ezen a hegyen, ezen a helyen, azért, hogy könyörülhessek rajtad. Kicsit olyan ez, mint amikor a krétai királynak a leánya Ariadné Tézeusz kezébe adja azt a bizonyos fonalat, hogy a Minotaurusszal folytatott ütközet után kijöhessen a labirintusból. Készíts útjelzőket, hogy visszatérhess. Valóban, igaza van Jeremiás prófétának abban a tekintetben, hogy ez a legtöbb, amit megtehetünk, készíts útjelzőket, hogy visszatérhess. Valóban úgy van, ahogyan a közlekedés pszichológus mondja meg, mindannyian érezzük, hogy nekünk szigor kell, vasfegyelem kell, akkor lesz rendezett a mi életünk. Bizonyos tekintetben igen, de ezt a környezetet mégiscsak a félelem motiválja, nem pedig a szeretet. Éppen ezért beszél tovább a próféta arról, hogy nem csak a törvényre van szükség, nem csak a külső törvényre van szükség, hanem a törvény szívünkbe való helyezésére is. Nem csak arról van szó, hogy külső kényszerességből valamit megéljünk és megtegyünk, és hogy a félelem rabjai legyünk, hanem szabad emberként szerethessük Istent. Azt mondja a próféta, hogy törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom. A külső kényszer belső reménységé és hálaadássá lesz. Ez a szabad szeretet, a Krisztusban való szabad szeretet, amikor Isten munkálkodik benned. Van egy külső igazság. A Szentírásban sokszor olvassuk, az elmúlt hónapokban engem személyesen meghatározott, megérintett. Ez Krisztus kereszt halálának a titka. És Pál apostol úgy fogalmaz, úgy beszél Krisztus kereszt haláláról, a konfirmáció óta, május óta újra és újra ott van a szívemben. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve én, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor egy külső igazság belső bizonyossággá válik, pedig Pál a külső igazságnak az embere volt. A külső törvénynek az embere volt. Pál apostol belső meggyőződése, törvényes alapállása vezetett odáig, leírja ezt az apostolok cselekedete írott könyv, hogy egy István nevű tanítvány, diakónus kövek által meghal. És Pál egyetértett azokkal, akik a törvény nevében Istvánt megkövezték. Sőt, mondhatnánk azt is, hogy ha nem is a szó szoros, de átvitt értelemben segítette István halálát. Úgy, hogy ő gyűjtötte be a felső ruhákat, amely akadályozta a bátrabbakat a kövek eldobásában. Részese volt István halálának. És ez a Pál kicsit később a zsidókhoz írott levélben a következőt mondja. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet, mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság, a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák és akik közül származik Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett. Ez a gyilkos indulatú Pál, akinek a kezéhez valóban vér tapad, később megérti, hogy mit jelent a törvény szívbe írása. A Szentlélek által tanúskodik amellett, hogy inkább ő lenne elszakítva, csak hogy nem a többiek megmenekülnének. Mert a keresztény életnek a titka, az igazi szeretetnek a titka éppen ebben van. Nem külső törvény, hanem belső bizonyosság. Törvényemet a szívükbe írom. Ez történik meg Jézus Krisztusban. És ez történik meg csodálatos módon ugyanazon a helyen, ahol korábban a törvényadás volt a Sion hegyén. Később az első pünkösd ünnepében. Mert ugyancsak Pál mondja a rómaiakhoz írott levélben, mert szívünkbe áradt Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. A szív az ószövetség és ebben az értelemben vett újszövetségi ember életében az értelem központja volt, nem az érzelemé. A gondolkodás megváltozásai. Arról a változásról beszél itt az apostol, amelyet csak Isten végezhet el az emberben. A törvényt ő helyezheti az én szívembe, Jézus Krisztus által. Így lehet belső bizonyossággá, és nem összeszorított fogakkal, vasmarokkal, végig gyötört, végig kínzott külső megfelelésé. Nem véletlenül mondja egy másik próféta, Ezékiel a következőt. Így szól az Úr, egy szívet adok majd nekik, új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és húsz szívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák, és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Ezt élheti át mindenki, aki a lélek által megérti Jézus Krisztus titkát, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Onnan indultunk, kedves testvérek, milyen az, hogyha valaki egy külső térképet ad a mi kezünkbe, hogy eljuthassunk ide a templomba, mosolygunk rajta. És amikor valaki ezt belsőleg tudja megtenni, minden külső kényszerítés nélkül, most az hazaért, hazatalált ember. Így van ez lelki értelemben is. Van, amikor fontosak számunkra az útjelzők, mert bizonytalanságban vagyunk. Van, amikor fontos, hogy Isten utat mutasson, útjelző táblát adjon. Ezt tedd, vagy ezt ne tedd. De a törvényesség és a törvény tisztelete és szeretete csak a második út. A harmadik az, amikor ez bensővé lesz. Amikor Krisztus kereszthalála és feltámadása személy és bizonyossággá válik, és ennek megfelelően élhetem szabadon, szeretetből az életet. Amen. Fennállva válaszoljunk az ígére. 312. dicséretünket keressük meg, 3. és 4. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked azokat a perceit életünknek, amikor te nagyon határozottan, félreérthetetlenül megszólaltál és megszólalsz. Köszönjük, amikor megváltottál, és köszönjük, amikor utat mutatsz vasárnapról vasárnapra, hónapról hónapra, rövidebb vagy hosszabb időszakról, rövidebb vagy hosszabb időszakra. Köszönjük, mert így tudjuk, hogy helyes az irány, és helyes az út, amelyen vagyunk. Köszönjük a lelki stopptábláidat is, és köszönjük azokat a pillanatokat, amikor megmutatod, hogy amerre haladunk, a zsákutca. De legtöbbképpen azt köszönjük neked, hogy nem csak külső megfelelés lehet a te igéd, hanem valódi belső bizonyosság is. A neked való élet öröme és szabadsága. Köszönjük, hogy ezt hoztad el Jézus Krisztusban, és Szent Lelked által hozzáférhető ez minden embernek. Nem utópia, nem arról van szó, hogy előbb jut egy magyar űrhajós a Holdra, mint hogy ez megtörténne, hanem a mindennapoknak a valósága. Erről beszél igéd a Szentírás. Ezt éli át Saul, Pál, ennek lehet részese Lévi, Máté, ennek lehet részese Zákeus, ennek lehetett részese oly sok ember az egyházatyák közül Ágoston, ennek lehettek részesei a reformátorok, és ennek lehetünk részesei ma is, mi, amikor a te igéd belsővé válik. Motiválója, mozgatója, életadója lesz Krisztus a mindennapoknak. Köszönjük ezt neked. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, minden tagjáért. Imádkozunk hozzád gyermekeinkért, a kicsikért. Imádkozunk hozzád időseinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik oly sokat munkálkodnak, dolgoznak, tesznek. Ne add és ne engedd, Urunk, hogy tönkrement, kifáradt testben és lélekben kiégett emberek legyenek a mai környezetünkben lévők, vagy mi magunk ne váljunk azzá. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, könyörgünk azokért, akik kórházi ágyon vannak, onnan hazatértek. Imádkozunk a legkisebbtől a legidősebbig. Imádkozunk a próba alatt lévőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a Szentendrei Református Gimnáziumért, minden oktató, nevelő, pedagógusáért, munkatársáért, diákjáért. Köszönjük, hogy nekünk megadtad azt a lehetőséget, hogy fiataljaink igét körül nőhessenek fel. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, népünkért, nemzetünkért, országunk és településünk vezetőiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, a szeretteik halálára emlékezőkért. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Csendes imádságunkat mondhatjuk el Urunknak. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Foglaljuk össze könyörgésünket, mondjuk el Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Még egyszer szeretettel köszöntjük a Szentendrei Református Gimnázium pedagógusait, Isten hozta őket, szeretettel köszöntjük Kunné Paulus Györgyi osztályfőnök testvérünket, Isten áldja és őrizze meg őt is. Hirdetem, hogy ne szaladjanak, kérem még haza, bár az időnk előjár, hallottam én is a harangnak szavát, egy kis szeretett vendégségre hívunk és várunk mindenkit az alkalom után. Jelzem, hogy Isten tiszteletünk után ifjúsági és konfirmandus csendes délutánt is tartunk, az alkalom előre láthatólag 17 óráig tart majd. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a szeretett vendégségben nyújtott segítséget, a szuplikációban nyújtott segítséget, a tegnapi jótékonysági hangversenyhez adott adományokat, és minden támogató szolgálatot, szervezést és éneklést. Jelzem, hogy a tegnapi napon össze kell majd számolnunk, 150 ezer forint fölötti összeg jelent meg. Tudom, hogy pénztáros testvérünk már fel is húzza a szemöldökét. Csobánkáról kaptunk még adományt, ezt kell majd hozzá számolnunk, ezért nem tudom a pontos összeget megmondani. Örömmel jelzem, hogy gyülekezetünk áldásbékesség újsága elvihető a kijáratnál, aki szívesen hozzájárul a kiadásához, 600 forinttal teheti meg. Ahogyan osztályfőnök asszony is jelezte, november 22-én 9 órától nyitott kapuk program lesz a Szentendrei Református Gimnáziumban. Ekkor nyílik lehetőségünk bepillantani az iskola életébe és szolgálatába. Fájdalommal hirdetem testvéreimnek, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2014. október 31-én életének 73. évében elhunyt Schmidbauer Jánosné testvérünk.
Temetése 2014. november 10-én volt a római katolikus öreg temetőben. 2014. november 3-án életének 82. évében elhunyt Verebes Tibor Sándor. Temetése 2014. november 14-én volt a római katolikus öreg temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. 2014. október 26-án életének 97. évében elhunyt idős Balla László. Temetése 2014. november 21-én 3:45 órakor lesz az óbudai temetőben. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 9:30-tól baba-mama kör lesz Pomázon, 17 órától imaóra Pomázon, 18 órától énekkari próbát tartunk. Kedden 6 órától bibliaóra lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a pomázi idősek otthonában, 18 órakor pedig bibliaóra Pomázon. Csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán. Pénteken 6 órakor szülői értekezetet tartunk a 2015. évben konfirmáló ifjak szülei részére. 7 órakor pedig ifjúsági bibliaóra lesz. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig istentisztelet Pomázon, melyen megkereszteljük Kovács Hargitát. Jövő héten vasárnap 3 órától a református gazdasági törvény változásai miatt továbbképzés lesz a Biai Református Gyülekezetben. Szeretettel hirdetem még, kedves meghívót kaptunk jövő hét vasárnapra, 10 órára Balási András lelkipásztor testvérünk leánya, Johanna leányának a keresztelője lesz jövő héten vasárnap 10 órakor a törökőri református gyülekezetben. Testvérem, a hirdetések végéhez értünk. Kérek mindenkit, hogy ne felejts el, hogy alkalmunk után szeretett vendégség lesz. Záró énekül a tanult 192. dicséretet énekeljük el.
Adj békességet, Úr Isten, a mi hitünkben, a földön, mert nincsen nékünk több senki. Baj vívunk és hadakozunk, hanem csak Te,
fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Thank you.
Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!